Édes Atyán, köszönjük, hogy nem ingoványon kell tapicskolnunk, hanem a veled való közösség az biztos talaj a lábunk alatt. Köszönjük, hogy te vagy a kősziklája mindazoknak, akik benned bíznak. Köszönjük, hogy te nem hagyod megszégyenülni azokat. Kérünk, hogy erősítsd meg ezt a benned vetett bizalmunkat most is. Könyörgünk, hogy a te szent lelked nyissa ki előttünk az ige gazdagságát, és nyisd meg a mi szívünket is, és mi készek vagyunk tenni is azt, amiről hallunk. És kérünk, hogy bátoríts minket, hogy tudjuk egymás hitét is erősíteni, és tudjunk egymás hite által erősödni. Amen. Köszönöm szépen, hogy ilyen feladatot adtatok, mert életemben még ezzel a kérdéssel ilyen formában nem foglalkoztam, és számomra nagyon tanulságos volt. Tudni, itt már egy hónappal vagy két hónappal ezelőtt azt a feladatot kaptam, hogy a törvényről legyen most szó. Nem tudom, ez most nem csodálkozó néztek rám, azt hittem, hogy ti megmondjátok az előző órán, hogy a következő miről lesz szó, és mindenki utána nézett, hogy mit tanít a Biblia a törvényről. Ágoston lelkesen csóválja a fejét. És mivel nem Japánban vagyunk, ez nem igent jelent. Ott ez jelenti az igent. Jó, na hát akkor, szóval ez a téma ma, hogy mit tanít a Biblia a törvényről. Mert valahogy előjött ez a kérdés, hogy ha nem a törvény korszakában élünk, hanem a hit korszakában, akkor miért való a hegyi beszéd? Egyáltalán mit ért Jézus azon, hogy a törvényből egy jóta, a legkisebb betű sem múlik el? Hogy kell gondolkodnunk nekünk, a kegyelem korában élő embereknek a törvényről. És ez tényleg nagyon tanulságos, hogy mit tanít a Biblia a törvényről. Előjáróban egy igét olvasok a Jeremiás könyvéből. Ez egy nagyon híres ige, újszövetségi hang az Ószövetségben, Jeremiás 31-31-től. Azt mondja Isten, hogy eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és Júda házával, nem ama szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem, azon a napon, amikor kihoztam őket, hanem ez lesz a szövetség, amelyet a napok után az Izrael házával kötök, és most jön a lényeg, törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő fele barátját, és senki az ő atyafiát, mondván, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsintől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és vétkeikről többé nem emlékezem meg. Törvényemet az ő belsejükbe írom. Mivel nagyon szép logikája rajzolódott ki előttem annak, amit a Biblia erről tanít, én is így szeretném elmondani most 5 pontba foglalva azt, amire jutottam, és szóljatok közben nyugodtan, meg a végén is megmutathatjuk ezt. Az első az, hogy a Biblia nyilvánvalóan szól arról, hogy a teremtéskor nem volt törvény, nem volt szükség törvényre. Miért? Mert minden a szeretet hatott át. Harmónia volt a világ mindenségben. Úgy szokták ezt jelölni a mindenség szimbólumával, hogy egy egyenlő oldalú háromszöggel jelölik, aminek a felső csúcsára azt írják, hogy Isten, az egyik alsóra, hogy ember, a másik alsóra az, hogy embertárs. És tökéletes harmónia volt Isten és az ember, ember és az ember, ember és a környezete a teremtett világ között. Mindenki mindenkit feltétel nélkül szeretett. Számítás nélkül, hátsó gondolat nélkül, nem volt semmi ilyen. Abszolút tisztaság volt. Ahogy Isten szerette az általa teremtett embert és teremtett világot, úgy szerették az emberek egymást, és úgy szerette az ember a természetet, és a természet is az embert. Nem volt szükség semmiféle szabályozásra, nem volt mit szabályozni, mert szabályosan ment minden. A szeretet hatott át mindent. Ez az első pont. A második, hogy az Isten elleni lázadás, amit aztán később bűnnek neveztünk, az hasadást idézett elő mindenütt. Elszakította az embert Istentől, sőt szembefordította az embert Istennel. Szembefordult egyik ember a másikkal, Ádám és Éva már egymásra hárítják a felelősséget, Kain agyonüti a testvérét Ábelt, megszűnik a harmónia és a szeretet, és egymás ellenségévé, vagy jobb esetben ellenfelévé válnak, és szembefordul a természet is az emberrel, és az ember a természettel. Addig nem voltak gyomok. Ugye ez a bűn következménye, amikor Isten azt mondja, hogy bogáncsot és gyomot teremjen a föld, és te, aki eddig is dolgoztál, most már verejtékes munkával fogod megkeresni a kenyeredet. Addig élvezett volt a munka nem büntetés, hanem az izzadságos munka, az a büntetés, amikor nem örömmel végzi az ember. Szembefordul a természet az emberrel, és a gyomokat azóta se tudjuk kiírtani, gyomirtóval se, gyomirtó csak arra jó, hogy megesszük aztán közvetve, és mérgezzük magunkat. És szembefordul az ember és a természettel, ma már elképesztő és visszafordíthatatlan károkat okozunk a bennünket körülvevő természeti világban. És ezt nem is tudjuk abba hagyni. Ez a különös tragédia benne. Tehát a teljes harmóniát, ahol a szeretet határozott meg minden kapcsolatot, fölváltotta az egymástól való félelem, az egymással szembeni bizalmatlanság, és az, hogy mindenki mindenkinek ellenfele vagy ellensége. És mivel a félelem az agressziót szül és szembefordít egymással, ezért valahogy fékezni kellett a rosszat, és védeni kellett az embernek önmagát, meg védeni kellett a jót is. Ennek érdekében jöttek létre törvények. A 10 parancsolat a bűneset után keletkezett. Addig nem kellett mondani, hogy ne bántsd a másikat, mert nem bántotta. Eszébe se jutott. Nem kellett harcolnia az ellen, hogy jaj, ne bántsam, vagy csak kicsit bántsam, vagy csak az egyiket bántsam, a másikat ne. Nem volt ez téma, nem volt ilyen késztetése az embernek. Nem kellett törvény. Amikor Isten ellen föllázadt az ember, elindult egy dominó effektus, egy lavina, és ez a késztetés megszólalt benne, és azóta is ott van bennünk. Számomra, ha ezt csak zárójában jegyzem, meg bocsánat, hogy most hirtelen eszembe jutott, nincs itt a papírom. Számomra roppant tanulságos és kétségbejtő volt, mikor a gyerekeink picik voltak, és láttam azt, hogy olyanokat csinálnak, amiket eddig senkitől nem láttak és nem hallottak. Például, hogy belerúg az egyik a másikba, ez nekem a borzasztó élmény volt. Azért, mert ő kicsit nagyobb és erősebb, belerúg a kicsivel. Ilyet nem látott. Hát otthon végképp nem, de még máshogy, hát akkor még tudtam minden lépésükről, hogy hol voltak és mit csináltak. Nem láthatott ilyet. Kicsavarja a kezéből a játékot, és inkább összetöri, hogy ő ne játszhasson vele. Ő se tud így vele játszani, de mindegy, lényeg az, hogy ő se játszhasson. Szóval úgy beleborzadtam, hogy ez rettenetes. Ennyire ott van a bűn a sejtjeinkben, a vérünkben. Nem kell tanítani. És a néhány hónapos csak azért nem hazudik még, mert nem tud beszélni. Mihelyt megtanul beszélni, fog hazudni, ráadásul, ha hallja a szüleit is, hogy mit, hogy mondanak másként. Szóval rettenetes a bűn valósága, és a törvény erre jött létre, hogy amennyire lehet fékezzük a rosszat, és védjük önmagunkat, egymást, meg védjük azt, ami jó. A törvény tehát a bűn miatt jött be. Nem tudja megszüntetni az embernek ezt a késztetését, de enyhíti a következményeket. Úgyhogy hasznos mindenképpen, de csak emiatt jött létre. A harmadik fejezet. Az ember megpróbál a nyomorúságból erényt kovácsolni. Ez nyomorúság, hogy törvényre van szüksége. De kialakult lassan az, hogy ha vannak előírások, amiket be kell tartani, akkor én, ha betartom, annak fejébe várok valami jutalmat. Ha Isten ír elő nekem valamit, adja például a 10 parancsolatot, akkor én azt igyekszem betartani, és tartom a markomat, hogy Uram, én jó vagyok, én betartottam a te törvényedet, adjál nekem jutalmat. És ez tovább fejlődött, ez a teljesen istentelen gondolat, odáig, hogy ha én nagyon betartom, akkor annak fejében kapom Istentől az üdvösséget is. Ez sokféle vallásban elterjedt, a bibliai vallásokban is, de ennek semmi gyökere nincs a Bibliában. Jézus ez ellen harcolt a legelszántabban. Az ő korában már 10 parancsolatot fölbontották 284 parancsra és 365 törvény, tilalomra. Ez összesen 600, nem tudom mennyi, nem adtam össze. Ezt kellett volna betartaniuk. És ebben voltak olyanok is, hogy széket nem szabad odébb tenni szombatnapon, mert ha a lába véletlenül megkarcolja, ugye tapasztott agyak padló volt még akkor, én is olyan konyhában nőttem föl pici koromba, nem parketta, hanem keményen tapasztott agyak. Ha megkarcolom a lábával véletlenül, a szántásnak minősít, és szántani nem szabad szombatnapon. És ehhez hasonló sok eszenent előírás volt, részletesen kidolgozták, ezt nevezik törvényeskedésnek. Nem törvénykezésnek, az butaság, ezt így hallom mindig, hogy ez nem törvénykezés, ez az igazságszolgáltatás végzi a törvénykezést. Ez a törvényeskedés, amikor kicsinyes parancsolatocskákra bontom a dolgokat, és azt elvárom, főleg másoktól, hogy betartsák, de ha nagyon vallásos vagyok, akkor magamtól is. Na most ezt lehetetlen betartani, ezt még fejben tartani se lehet, nemhogy megtartani, e szerint élni. Éppen ezért ebből két veszedelem szokott következni. Vagy két mutató lesz az illető, úgy tesz, mintha betartaná. Egy látszatot akar fönntartani, mindenki tudja, hogy nem tartja be, de ő mégis úgy tesz, mintha. Vagy pedig, ha nem hajlandó erre a képmutatóskodásra, akkor görcsölni fog. Akkor teljesíteni akar. Akkor ő mégiscsak igyekszik betartani, ha őszintén vallásos. És állandó bizonytalanságban van, hogy most mennyit tartod be belőle, most elég ez már. Vajon a bűne több, vagy a jó cselekedete több? És soha nem lehet bizonyos abban, hogy ő Istennél jó, hogy jól áll az egyenleg, mert pontosan nem tud egyenleget vonni, és tipikusan ez jellemezte a Jézus korbeli farizeusi gondolkodást. Ezért borzolta őket Jézus olyan provokatív példázatokkal, mint például az, hogy kimentek napszámba reggel, délbe, este, és mindnyáján ugyanannyit kaptak. És hát fölfolt a mér, meg a vér bennük, hogy mi ez, hogy? Ugye ott háborognak, hogy mi egy óra hosszát, vagy azok egy óra hosszát kapáltak, hűvössel. Mi meg hajnaltól a napherét is szenvedtük, és azok is egy dénát kapnak. És akkor Jézus példázatában mondja a gazda, hogy hát álljon meg a menet. Mennyibe egyeztünk meg, mondja a hajnaliaknak. Egy dénárba. Megkaptátok? Meg. Akkor mi a probléma? Az, hogy azok is egy dénár kaptak. És akkor azt mondja, hogy mi közöttök hozzá? Ti nem jártatok rosszul, én meg az enyémmel azt csinálok, amit akarok. És ezzel akarta érzékeltetni Jézus, hogy az üdvösség egy nem bér, amiért én megszolgáltam, hanem ajánlás. Az is megkapja az egy dénárt, mert azt csinálok a gazdagságommal, amit akarok. Az üdvösség ajándék, és nem lehet érte megszolgálni. Na de a törvénynek ez a helytelen értelmezése, hogy tudjuk, a törvény betartásáért cserébe kapom az üdvösséget, vagy kapok Istentől esőt, áldást, jó termést, egészséget, és így tovább, ez az üzletelés, ez teljesen idegen a Biblia szellemétel és a jézusi gondolkodástól. Márpedig ez volt akkor is, és ez hatja át ma is a mi vallásos népünket is. Hát ezzel állandóan találkozom, de találkoztok ti is. Amikor valaki azt mondja, hogy hát ezt érdemlem én a jó Istentől. Meghalt valaki, vagy egy súlyos betegség beütött a családba. Ezt érdemlem én. Ennyire gonosz azért én nem vagyok. Mintha annak fejébe járna nekem valami, és Isten igazságtalan, mert nem fizet nekem annak fejébe, hogy én azért mozdony nem lopok, égbe kiáltó bűnöket nem követek el, és akkor a jó Isten még megpróbál engem. Hát hogy jön ő ahhoz? Szóval emögött valami istentelen, gőgös, tipikusan lázadó szemlélet van, én igazabb vagyok, mint Isten, én őt rávehetem bármilyen, kényszeríthetem bármilyen, mert én betartom a törvényt. Holott egyáltalán nem tudja betartani senki se a törvényt. még a 10 parancsolatot se tudjuk betartani egyetlen nap se. Figyeljétek meg egyszer magatokat, ha van egy olyan nap, hogy van idő meg erő arra, hogy kontrolláljátok reggeltől estig a gondolatokat is, mert Isten előtt az ugyanolyan bűn, mintha tett lenne. Hogy nem létezik, szinte mind a 10 ellen vétünk. Most nem akarom sorolni a példákat. Tehát ez egy teljesen torz, emberszabású, az Isten gondolkozásától távol álló gondolkozás, hogy én betartom a törvényt, ezzel üzletelni kezdek Istennel, én megadom neki a törvény betartását, te pedig fizes nekem, ha pedig nem, akkor én fölháborodom ezen. Ugyanakkor az egymással való versengésnek is ez a gyökere, mert én jobban betartottam, mint te, én külön vagyok, mint a szomszéd, és így tovább, nálunk is vannak veszekedések, de nem olyan hangosak, mint a jobboldali, meg a baloldali szomszédban. Állandóan ezt bizonygatjuk, hogy én azért külön vagyok, miközben, ha becsületes az illető, kénytelen megállapítani, hogy nem tartom be egy nyavaját. Még a fejembe se tartom, el se tudnám mondani, hogy mit kellene betartani, nem, hogy azokat megvalósítanám nap, mint nap. Ehhez azonban őszinteség kellene. Pál apostol írja ezt a római levélben, egyébként a római és a Galata levél szinte az egész levél erről a kérdésről szól. A római levél 8. részének a 7. verse így hangzik. A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mivel az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is képes engedelmeskedni neki. Elveszítettük azt a képességünket, hogy az Isten törvényének engedelmeskedjünk. És amíg ezt nem látja meg az ember, addig magában bízik, addig a saját érdemeire való tekintettel vár Istentől ajándékokat, vagy várja az üdvösséget is, addig tulajdonképpen a maga kezében véli tartani az üdvösséget. Tőlem függ, hogy üdvözülök vagy nem, mert teljesítem a törvényt, vagy nem teljesítem. Mondja. A 8 hetet? Igen. A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mivel az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is képes engedelmeskedni. És testen itt ezt a természetet érti, ezt kifejti előtte, ami megalomlott a bűneset miatt. Na, az tehát az igazság, hogy a törvény, és most gondoljunk mindenre, a 10 parancsolatra, annak a részletezésére, és még a PTK-ra és BTK-ra is, polgári törvényként, büntető törvényként, egyáltalán, hogy törvényekkel próbáljuk szabályozni az életet, mert másképp még nagyobb káosz lenne, mint most van, hogy a törvény az segít egy bizonyos külső rendet fönntartani, de nem tudja a belső romlottságot megszüntetni. Tehát valamennyire kordában tartja ezeket az Istentől elszabadult indulatokat, de nem tud ezek helyett, az indulatok helyett más indulatokat adni az embernek. Ugyanolyan tényleg, mint a folyók partján a gát. Építünk két nagy vonulatot, hogy ne legyen örökké árvíz, meg ne mocsarasodjon el minden, hanem legyen meder a folyónak. Próbáljuk mederben tartani. Aztán időnként magasítani kell a gátakat, új és új törvényeket kell hozni. Ugye 50 évvel ezelőtt még nem kellett a hackerek ellen törvényeket hozni, mert nem volt számítógép. Most már kell. 10 év múlva nem tudjuk, hogy még mit kell, vagy már jövőre, vagy már az idén valami újat. Mert, ahogy Kálvin mondta, a bűnbe esett ember lelke olyan, mint a bálvány gyár, és csak azt tud gyártani, ami Isten ellenes, ahogy olvastuk a Róma 8-7-ben itt, hogy ellenségeskedés az Istennel. És nem tudjuk megváltoztatni magunkat. És lehet a folyó gátjaira még muskátlikat is ültetni, meg gyönyörű virágzó bokrokat, meg mindent, de attól a benne lévő víz még nem változik meg. Nem tudjuk megváltoztatni magunkat. A bajok okát nem tudjuk megszüntetni, a bajok következményeit próbáljuk enyhíteni. Erre való a törvény. Kell a törvény, csak látni kell a korlátait. Megbüntetjük a bűnöst, mert gyilkos volt. Na de hogy lehetne elérni, hogy senkinek eszébe se jusson, hogy ember vért oncson ki? Ez lenne az igazi. akkor nem kellene törni. Mivel ezen nem tudunk változtatni, ezért kell a törvény. Most egy kis exkurzusként csak zárójelbe jegyzem meg, hogy mindig volt a kereszténységben is olyan időszak, amikor ez a törvényeskedés előjött, vagy túl nagy hangsúlyt kapott. Ébredések idején volt olyan, hogy milyen frizurát hordhat az, aki hívő, mekkora lehet a szoknya hossza, szabad-e járni moziba, milyen zenét hallgathat, mert attól lesz ő jobb hívő. Ez tipikusan ugyanaz, mint az a pogányos gondolkodás, hogy én megpróbálom betartani, és akkor várom, hogy Isten viszonyítja. És akkor én jobb hívő vagyok, mert nem olyan a frizurám, mint a másiké, vagy nem egészen olyan. Lehet versengeni egymással, és lehet benyújtani a számlát Istennek. Ezt nagyon elítéli a Biblia, ha elolvassátok, a római levél hosszú, 16 fejezetben, Galata levél csak 5, az rövidebb, ha elolvassátok, szinte minden mondata erről szól. Pál mondja, és a Galata levélben kicsit megnyomja a tollatot, nagyon kemény szavakat is használ, hogy óti, balgatam, galaták, és itt tovább, hogy mit képzeltek, hogy Istent lehet kényszeríteni bármire. Ugye most meghatódik azért, mert a 300 parancsolatból 2 sikerült betartani, és szidja őket, mint a bokort. De mi elhitetjük magunkkal, hogy igen. Hadd említsem meg 2 csoportot, mert nem hiszem, hogy ismeritek. Valakinek vannak nazarénus ismerősei? Nazarénus. Igen. Nagyon kedves derék emberek, nagyon komolyan veszik a Bibliát, nagyon szent életet törekszenek. Tulajdonképpen egyetlen komoly hibájuk van, a törvényeskedés. Ott aztán szigorú előírások vannak. Még az is, hogy mennyire ümlhetek a másiktól, hogyha az hölgy, és hogy milyen korunk, és akárkivel nem lehet összeházasodni, azt a vének, hát ha nem is döntik el, de azért beleszólnak erősen, és így tovább, szóval szigorú előírások vannak. És küzdenek, nekem van több nazarénus ismerősöm, sőt mondhatom, hogy egy jó barátom is, és a középkorúak meg a fiatalok szenvednek amiatt, hogy így nem lehet missziót végezni. Hát ezzel ma a 21. században nem lehet jönni, hogy csak olyan színű kardigán lehet hajtani. Tehát ez marhaság, és nincs is benne az igében. És nem ettől függ az üdvösségünknek, hogy Istennek kedves életet élünk el. De ehhez ők ragaszkodnak. A másik pedig kihallott már az ámisokról.
Ámis. Pennsylvania.
Hogy?
Pennsylvania.
Igen, Pennsylvaniában élnek, és ők is ahhoz ragaszkodnak. Ez egy egész népcsoport, amelyik nagyon vallásos, és sokan közülük élő hitű, a Bibliát komolyan vevő ember. De ott is szigorú előírások vannak, ők a 18. századnál megrekedtek. Csak fehér ing és blúz, és fekete szoknya, bruszlik és nadrág használható, és minden, ami a civilizációhoz tartozik, az kiküszöbölendő, tehát semmi gépesítés nincs. Lóval szántanak, lóval közlekednek még ma is, elektromosság, gőz és robbanó motor nincs, semmi. Egyébként azt mondják, hogy fantasztikus termés eredményeket élnek el, nagyon szépen élnek, nagy békesség, gondolom, hogy tisztább a levegő is, egészségesebb körülmények között, de ők is ehhez ragaszkodnak, hogy bizonyos külső előírásoknak meg kell felelni. Na most, ha a kereszténységbe ez bejön, és én ismerek ilyeneket itt a gyülekezetben is, akik meg akarnak felelni, elsősorban Istennek, aztán bizonyos lelki tekintélyeknek, akikre ők fölnéznek, vagy akiknek a szavára adnak, ez borzasztó, ebből olyan lelki görcsölés jön, és állandó bizonytalanság, hogy most megfeleltem, vagy nem. Egészen megfeleltem, vagy csak majdnem. És a Biblia beszél üdv bizonyosságról, hogy én bizonyos lehetek bizonyos esetben az üdvösségemről. Akkor is, ha tegnap méregbe gurultam, akkor is. Hogy van ez? Nem feleltem meg a törvénynek. Nem. És mégis. Na, erről szól az 5. pont. Tehát az első az volt, hogy a teremtéskor nem volt törvény, mert nem volt rá szükség. Szeretet volt. A második az, hogy a bűneset miatt szükségessé váltak törvények, fékezni a rosszat és védeni a jót, meg védeni önmagunkat. A harmadik az, hogy mivel lett törvény, ebből mi megpróbálunk teológiát csinálni, meg elint kovácsolni ebből a bajból, hogy akkor én betartom, akkor én jobb vagyok, mint a másik, akkor Isten nekem tartozik, és kidolgozom részletesen, hogy mit szabad és mit nem, és ebből lesz a törvényeskedés. A Galatákat emiatt szidja Pál. A negyedik pedig az, hogy kiderül, hogy nem tudjuk megtartani, alkalmatlanokká váltunk rá, és ez az állandó nyomás és teljesítménykényszer tönkreteszi az embert. Csak odáig jut az ilyen ember, amit a 461. énekünk így mond, hogy az én erőm kicsin, s a bűn erős nagyom. Csak hogy ez az ének folytatódik úgy, hogy de te, mondja Jézusnak, tudsz, s akarsz segíteni, hát segíts bajomon. De ha ezt nem látja valaki, akkor ez alatt a nyomás alatt szenved, hogy az én erőm kicsin, a bűn erős nagyon. Mindnyájunknak vannak visszatérő bűneink, vannak ránk jellemző bűneink, és a hívő ember kegyetlenül elkezd harcolni ez ellen, kigyomlálom magamból. Én emlékszem arra, hogy a megtérésem előtt mindent elkövettem. Büntettem magam, hogyha a rám jellemző bűnök ismétlődtek. Jutalmaztam magam, hogyha egy-két napig sikerült valamitől mentesnek maradni. Indulatoktól, meg nem tudom én mitől. De nem sikerült megváltoztatni magamat. A gátakat lehet emelni, meg díszíteni, de a benne folyó víz az attól még marad ugyanaz. Az ötödik, amiről a Biblia szól, hogy Jézus ezt a vizet tudja megváltoztatni. Hogy Jézus a megalomlott természetünket tudja újjáteremteni, és akkor nem kell engem regulázni, meg fenyegetni, hogyha embert ölök, akkor hány éve csuknak be, vagy engem is halálbüntetéssel sújtanak, mert nem akarok embert ölni. Az akaratom változik meg. Lehet, hogy eszembe jut, mert ennyi maradványa van a bűnnek, de nem akarom semmiképpen végrehajtani. Még ha az ellenségem, akkor sem. Vagy egy idő után már nem is jut eszembe. Én áldom az Istent, hogy rövid ideig dolgozhattam az Iszákos mentő misszióban, és ott láttam azt, hogy mi a különbség a leszokási próbálkozások és a Jézus féle szabadítás között. Évfolyam társam lett alkoholista. Évekig úgy szolgált egy gyülekezetbe, hogy piás volt. Szombat reggeltől nem ivott, hogy vasárnap föl tudjon menni a szószékre, de alig várta, hogy lejöjjön, akkor már utána töltött egész héten. Olyan állapotban volt, és sokszor akart szabadulni, és elment mindenféle elvonóra, és beültették a popsijába a tablettát. És tudta, hogy attól boldalmas közélete lesz, ha arra ráiszik erre a tablettára. És mégis ráívott, és legközelebb nem engedte beültetni, akkor ő kérte, hogy ültessék be, és ez így ment éveken keresztül. És házasság, család, minden szenvedett miatta. És egyszer egy másik évfolyamtársunk megállt a kapujuk előtt, és azt mondta, hogy hozd a fogkefét, meg egy pizsamát, viszlek egy csendes hétre. És akkor már annyira el volt keseredve ez a koma, kicsit akkoriban volt állítva, hogy tényleg hozott egy fogkefét, meg pizsamát, és egy kis vékony aktatáskával elindultak egy csendes hétre, ott ő megtért, és megszabadult. És ő mondta el azt itt, többször utána elhívtuk szolgálni, utoljára már nagyon súlyos beteg volt, még egy férfi csendes napon itt szolgált pár évvel ezelőtt. És ő mondta el, hogy az volt neki a nagy élmény, hogy nem kívánta. Egész addig a kívánság ellen harcolt. Majd meg őrült, ha alkohol szagot érzett, és muszáj volt inni. Akkor átmenetileg egy elvonó után jobban volt, megkínálták egy rumos meggyel. Az elég volt, hogy fölébersze benne az alkohol utáni ellenállhatatlan vágy. Azt mondja, hogy ott ihattak előtte, és nem kívánta. Eleinte óvatos volt, és úrvacsorakor ő magának szőlőlét tett oda, aztán egyszer nem volt, elfelejtette, és ivott egy kort bort, és azt mondja, hogy megijedt, hogy hú, csak vissza ne esek, és semmi. Nem kívánta. Ez a szabadítás. Ezt nem tudja elérni semmilyen elvonó, ezzel nem az elvonókat akarom bírálni, vagy lefokozni. Tőlünk azt telik, hogy próbáljuk egymást kezelni, gyógyítani. Néhányan megszabadulnak elvonók hatására is. De amikor nem kívánja ez az újjáteremtés, amikor nem kell a törvény, hogy nem szabad, mert nem vágyom arra, amit nem szabad, szükségtelenné válik a törvény. És erről szól a Biblia. hogy Jézus így akarja átalakítani a benne hívőket, hogy ne akarjak hazudni. Nekem a fő bűnöm a megteljesen előtt a hazugság volt. Szinte semmit nem tudtam elmondani, úgy, ahogy történt, pedig szerettem volna. Hazamentünk a suliból, édesanyám kérdezte, hogy mi volt, hogy volt, és akkor előadtam egy történetet, hogy mit láttam az utcán, és miközben mondtam, hallottam, hogy nem így történt. De akkor miért mondom így? És emlékszem, hogy a megtérésem után is valamiről beszámoltam, és hallottam, hogy pontosan így történt. Úgy is el lehet mondani. Nem kell hozzátenni, kiszínezni, magamat belekeverni, semmit nem kell. Azt kell elmondani, amit láttam. Na hát, így is lehet. És a nagy dolog az volt, amikor már eszembe sem jutott, hogy most ki lehetne színezni. Miért kéne kiszínezni, mikor ez úgy történt? Hát csak egyféleképpen történt, egyféleképpen lehet elmondani. Amikor már ez nem lesz probléma. És ide akarjuk elsegíteni őket, hogy nem a gátakat magasítjuk, hanem a benne folyó víznek a minősége változik meg. Ez az újjászületés. Erre mondja azt Pál a 2. Korintus 5.17-ben, hogy aki a Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és minden újjá lett. Ez semmilyen emberi módszerrel nem lehet. Nincs az a pszichotraining, nincs az a fegyelmezés, vagy ígérgetés, jutalmazás, pedagógia, pszichológia, szociológia, ami ezt eléri. Ezek mind hasznosak lehetnek a maguk helyén, de a természetünket megváltoztatni csak az újjáteremtő Isten tudja. De ő meg tudja. És akkor szükségtelenné válik a törvény. Tehát visszakerülünk megint az első állapotba, amikor még nem volt törvény. A törvény azért megmarad, de akkor mi a célja? Az, hogy ne legyen rá szükség. Mint ahogy az új PTK meg BTK is arra való, hogy ne kelljen alkalmazni rá. Nem? Jó az, ha van, mert a bűn nem mindig jelen van, és sok baj történik a világban, de én rám sose kelljen alkalmazni, se a polgári törvénykönyvet, se a büntető törvénykönyvet, főleg az utóbbit nem. Megmarad a törvény, megmarad a 10 parancsolat, tudom magam mihez tartani, de már nem erőlködés gyümölcse az, hogy olykor-olykor sikerül valamit abból komolyan vennem, hanem öröm az, hogyha a törvény, az Isten törvénye szerint élek. Én egyszer magamnak így fogalmaztam meg, az megint olyan nagy boldogság volt számomra, hogy valami adott győzelmet Isten, hogy nem külső kényszer, hanem belső késztetés. Tehát nem kell már azt mondani anyukának, hogy kisfiam, lejtette a néni, vedd már föl, hát tedd észre. Hanem mihelyt lejtettem, meglátom, ugrok, visszaadom, és már el is felejtettem, nem nézek körül, hogy megdicsélnek érte. Semmi ilyen nem fertőzi meg. Amikor egyszerűen történik az, ami jó, ami szeretetből fakad, ami hasznos a másiknak. Sokszor eszembe jut ezzel kapcsolatban az, hogy egy igazi, őszinte, szeretetteljes családban vagy házasságban nem írják ki az előszobában, hogy kinek mi a kötelessége, meg a joga. Megette a csuda, ha már jogokról, meg kötelességekről van szó. Ha szeretjük egymást, akkor tudom, hogy minek örül a másik, és tudom, hogy mivel bosszanthatnám föl. És nem akarom fölbosszantani, hanem szeretnék neki mindig örömet szeretni. Ilyen egyszerű. És ez lépésről lépésre menni fog magától. Nem kell kógyizni rajta, nem kell filózni, nem kell magamon úrrá lenni, ösztönösen azt fogom csinálni, ami mindnyájunknak jó, ha szeretjük egymást. És az Isten törvényének sem azért akarok eleget tenni, hogy majd ő adjon rajta valamit, hanem ellenkezőleg, mivel kaptam tőle bűnbocsánatot és üdvösséget, hálából igyekszem mindenbe az ő kedvébe járni. És ez nem esik nehezemre, és nem kényszer, és nem érdem, hanem ez egy olyan életstílus, hogy nem is akarok másként élni. Na most erről könnyű így beszélni, és azt tudomásul kell vennünk, hogy a saját erejéből ezt senki nem tudja megvalósítani. Ez tényleg teremtés, teremteni meg csak Isten tud. Ez újjáteremtés, újjászületés. Egy új természet születik meg az ilyen emberben, és ez Isten munkája. Nekünk csak oda kell eljutnunk, hogy belátom azt, hogy nem vagyok képes az Isten törvényét teljesíteni. Belátom azt, hogy nem ezekért az én teljesítményeimért jár az üdvösség. Hogy van ez a Galata 3.11-ben? A törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, mert az igaz ember hitből él. Tehát nem tudom teljesíteni a törvényt, ha tudnám, sem azért kapok üdvösséget Istentől, hanem miért kapom? Ajándékba. Kegyelemből, hitáltal, hittel fogadom el, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. És hogy történik ez? Azért olvastam fel a Jeremiás könyvéből ezt a mondatot. Isten azt mondja, hogy törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és szívükbe írom be. És Istenükké leszek, ők pedig az én népemmé lesznek. A törvény addig kívül volt. Külső előírások. Isten azt mondja, hogy a belsőtökbe helyezem. Belsővé válik, és a szívetekbe írom be. És onnan belülről jön az indíték, hogy mit csináljak, és mit miért csináljak. A lélektanban, főleg a gyerek lélektanban van egy ilyen kimondhatatlan csúnya szó, interiorizálás. Ez azt jelenti, hogy bensővé válik valami. Vagyis a 3 éveske közelít apuka könyvespolcához, ha óvatos néha hátra néz, hogy látják-e, és ha nem látják, levesz egy könyvet, leül, és elkezd tépegetni szépen a lapokat. Ez megtörtént cseréjéknél is. Akkor jön apuka, és a maga vérmérséklete szerint nevel szóval, vagy tettel is. Esetleg a kiskacsók pirosak lesznek amiatt, hogy... És apuka nagy bölcsen elmondja sokszor, hogy nem szabad, ezt nem szabad, könyvet így bántani nem szabad. Akkor néhány hónap múlva már óvatosabban közelít, akkor már csak kiveszi, de nem tépi szét. És a végén tudomásul veszi, hogy a könyv nem arra való. Eltelik 3 év, a kis testvére ugyanezt csinálja. Ez rendkívül tanúságos volt. És akkor jön ő, aki akkor már 6 éves, vagy 5, és mondja, hogy nem szabad, könyvet nem veszünk ki, nem szabad kitépni. Mert már bensővé vált neki. Azonosult a törvénnyel, és ő is mondja azt a másiknak, hogy ezt így kell betartani. Lehet, hogy nem tudná megindokolni miért, de a törvény már bensővé vált. És ez történik, hát persze sokkal mélyebben és nagyobb erővel az újjászületésben. Addig csak kívülről tudtam a 10 parancsolatot, utána belülről ott él bennem a 10 parancsolat, és nem akarok olyat csinálni. Interiorizálódott, bensővé vált, és képes is vagyok megtartani azt. Ezért Jézusnak semmi más nem volt fontos, csak az, hogy valaki szereti őt, vagy nem. Ugye, amikor Péterrel húsvét után tárgyal, nem azt mondja, hogy gyere csak ide. Mi volt ott, amikor a kakas szólt? Mit is mondtál? Hányszor mondtad? Nem. Péter azt megbánta, ennek a jele volt, hogy keservesen sírt, és a megbánt bűnt soha többé nem hozta elő. De egy valami nagyon fontos, a jövőt illetően. Péter tanítvány maradt, vagy nem, használható lesz Jézus számára, vagy nem. Szeretsz engem? Semmi másról nincs szó. Erre viszont 3-szor is felelnie kell, ők elmének, hogy a végén már egy kicsit elszomorodik, és azt mondja, hogy Uram, te úgyis mindent tudsz. Te tudod, hogy én őszintén szeretlek téged. Oké, akkor folytathatod a munkámat, rád bízom az én juhaimat. Szeretni őt, mert akkor áll helyre az eredeti állapot, ami a teremtéskor volt. És amikor az írástudó kicsit provokatívan megkérdezi Jézust, hogy a 600 akárhány parancsolat közül szerinted melyik a legfontosabb, Jézus azonnal mondja azt, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, és szeresd fel a barátodat, mint magadat. E 2 parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Ha ez megvan, akkor az összes többit betartod. Lehet, hogy hol az egyik, hol a másik ellen vétesz, de összességében jó úton jársz, és a tied az, amit Isten ajándékba adott. De ezt a szeretetet mi nem tudjuk magunkból kipréselni, hanem a Róma 5-5-tel hadd fejezzem be, ahol Pál azt mondja, hogy az Isten szeretete kitöltetik a mi szívünkbe a Szent Lélek által, aki adatott nékünk. Ez az újjászületés. Aki kapta Isten szent lelkét, az az Isten szeretetéből kapott. Ez óriási lehetőség. Nem azt mondja, hogy szedd már össze magad és próbálj jobban szeretni. Nem megy, nem tudok. De ha kapom az Isten szeretetét, ehhez viszont megint az a bűnbánat kell, hogy tartom a szívemet. És azt mondom, hogy Uram, a legtisztább szeretet erőlködésembe is belekeveredik valami önzés, számítása, viszonzás, várása. Adjál nekem tiszta szeretetet, a tiedből. És azt mondja Isten, hogy itt van, tartsd a szívedet. És az Isten szeretetében lehet szeretni. És akkor nem lesz szükség a törvényre. Akkor úgy is betartom. Na hát ennyire jutottam én, de jó lenne, ha kiegészítenétek, vagy ha valami homályos, akkor próbáljuk tisztítani. Esetben a mások mulasztásait sorolva, hogy kiderüljön, hogy én azért több vagyok, többet érdemlek.
Általában a
törvényen
viszont még sincs ez.
Nem a bíróhoz kopogtat, nem a törvény szerinti bíróhoz kopogtat be az ember, de én úgy tapasztalom, hogy...
Mert ilyet én is tapasztalok, amikor már vagy sem.
Meg amikor a vallásosok tartják emiatt különnek magukat Isten előtt, és Istent vádolják meg számon kívül, ezzel én nagyon gyakran, hát lehet, hogy én gyakrabban találkozom vele, mint itt, de ezzel nagyon gyakran találkozom. Ezt érdemlem én, a jó Istentől. Igen, szóval a benne való megerősödés az folyamat, de azért van egy kezdete neki, és ez a kezdet mindig az, amit a Biblia újjászületésnek nevez. És olyan kedves dolog az, hogy a legtöbbször az lepődik meg, akivel ez történik. Hogy mi csak én eddig nem ilyen voltam. És aztán ebben meg lehet erősödni meg, amikor már akarom is, meg ha oda se figyelek, akkor is megy, de azért néha nehéz. Nem minden törvény, hanem az Isten iránti szeretet.
Jó, de ez valami csak maradt, hogy hát ez a bűnbelvésre lehet.
Nem mindegy, ez egy nagyon fontos vonatkozása. Előbb is akartam beszélni, csak már az órára néztem, és nem akartam húzni az időt, hogy ez is állandóan kísért minket, hogy mi fél bele még. Mi az, ami még elmegy, amikor elkezdünk alkodozni, hogy azért ne legyenek már olyan szigorúak Isten törvényei. Azért valami kis magánidőm, magán életem had legyen. Azért még egy-két buli belefér, szelíd buli, igen, durva buli, nem. Szelíd zene, igen, nagyon kemény heavy metal, nem. És ez mind a törvényeskedésre jellemző. Szóval ez teljesen olyan, mintha a gyűrűt már fölhúzta volna annak idején az én drága mennyasszonyom az ujjamra, és még utána azon filóznék, hogy Még azért holnap elmehetek moziba egy másik kislányjal is. Vagy azért holnap után még egyszer amott alszom. Nem alszok sehol, meg nem megyek moziba, mert mennyasszonyom van. Vagy pláne a feleségem. Eszembe se jusson. Ha átfut is a fejemen, azt mondom, hogy ez az, ami nem. És ez nem esik nehezen, mert ha szeretem. Ha nem szeretem, akkor állandó a kísértés.
Jó, de akinek van kísértése, akkor nem tett már, hogy tett, nem tudom, hogy a kérdésnek.
Kísértése mindenkinek van. Csak hogy hogyan viszonyul hozzá, az függ attól, hogy én szeretem, most maradjunk ennél, hogy az Úr Jézust, vagy nem. Ha szeretem, akkor azonnal fölismerem, hogy ez kísértés, kösz szépen, nem kérek belőle. És nem vagyok tökéletes, mert megmaradt a régi természetem is sajnos, csak nem az uralkodik. Erről is a római levélben írt áll a 6. rész végig erről szó. Hogy megmarad sajnos, mert belebeszél néha a dolgaimba, de nem az uralkodik, nem az jellemző. És nem sajnálom, hogyha valami, most mondom így a rövidség kedvéért, bűnt nem követek el. Nem tudom, hogy nem leszek szegényebb tőle, nekem mindennél többet ér az, akit szeretek. Átminősül minden, elveszíti a jelentőségét. Hogy van ez? Ki mit tapasztalja?
Nekem is állandó küzdelem.
De az a kérdés, hogy mi a küzdelem? Szóval miért küzd az ember? Mert Pál is ír a hit szép harcával. Harc, küzdelem, ez ugyanaz. Tehát folyamatos harc. De abban már bizonyos lehet az újjászületett ember, hogy én a Krisztussal szoros közösségben vagyok, és nem akarom őt elhagyni. Most a harc abból áll, hogy ki akarnak szakítani ebből állandóan. De akkor már tudom, hogy mire kell újra és újra nemet mondanom, és nem az én nagy ellenállásom fog megtartani, hanem ő megtart engem. Meg hát itt azért már másfajta harcai vannak az embernek, szóval itt másokért kezd el harcolni például. Már nem én vagyok a fontos, engem ő elfogadott, én hozzátartozom. Most nekem már mások üdvössége fontos. Azért harcolok. Szóval aki ki a magával kapcsolatos harcokba bonyolódik bele, ott valami nincs ebbe.
Érdekes, annyira el lehet beszélni a dolgok, hogy az ember voltam azt mondja, hogy most ez szabad vagy, vagy nem, és akkor közben áll a munkaményéről, a Jézus ahol érdődösségről.
De most megint a házasságot hozom, hogyha mi igazán szeretjük egymást, akkor ez nem téma, hogy szabad vagy nem. Szóval annyira egyértelmű, hogy nem az, hogy szabad vagy nem, nem is akarom. Most miért kacélkodnék én, vagy miért csalnám meg a feleségemet, ha nagyon szeretem? Dehogy akarom én megcsalni. Valaki egyszer kérdezte, és ha látsz egy nagyon szép nőt, akkor mondom, gyönyörködöm benne, hogy milyen szép harmonikus arca van, vagy akármilyen, milyen szép, hogy Isten ilyen szépeket is teremtett. Na de hát a szebb, mint a feleséged. Hát mondom, mit képzelsz, hogy én a legszerettebb feleséged? Tehát már akkor is tudtam, hogy vannak. Először is egy szubjektív dolog, hogy kinek mi a szép. Másodszor nem a legszebbet vettem, hanem akivel Isten összehozott minket, és akit szeretek. És ez a lelki életben is így van, hogy ha valaki tényleg szereti az Úr Jézust, akkor nem. Szinte nem is kell az ellen harcolnia, hogy valaki elszakítsa tőle, de ugye akarok én elszakadni tőle. És ha ez a valami azzal a veszéllyel jár, akkor menjen le minél messzebb. Szóval, amikor jönnek ezek az alkalmazások, hogy de csak egyszer, de csak néha, tegnap beszélgettem éppen valakivel, hogy hát ő nagyon szeret bulizni, a család emiatt szenved, főleg ahogyan csinálja, de hát azért mit szólok én hozzá, hogy mondjuk Ha mondjuk, és akkor számolt magára. Mondjuk havonta egyszer. Hát az is rossz. De előtte kiderült, hogy szörnyen éjt el mindenkit otthon. Hát akkor az is rossz. Hát ezt el kell dönteni.
Minden területén, meg legalábbis ülökön belül minden területen nem tudtam szabadulni, tehát kellett kapcsolódni, hogy bizonyos dologból, hogy kiregyiket harcok, hogy azon győzelem legyen, és úgy gondolok, hogy azért mondjuk ez tényleg jó példa, tehát vannak olyan dolgok, hogy nem biztos, hogy mindig egyből az a győzelem
minden
területen. De gondolom, szóval én úgy érzem az a különbség, hogy szeretetből harcolok. És a kérdésem az, hogy hogy van az a zsidókozik lenyűve a mennyire, hogyha valaki eljutott az igazságba, de szándékosan vitkezik, akkor nincs többé mindenki a áldozat. De én olvastam például az Irányának a könyvében is, és meghallottam ilyet, hogy szándékosan vitkezik, és meg is van mind, bocsánat. Ezt vagyok.
Jó, hát az elejét nem idézte annak, ami ott van a zsidó hatban. Amikor azt mondja, hogy az, amikor a szent idén pontosan ennek ugyan nem ehhez van kapcsolata, de fősorolja itt, hogy a mosakodásoknak, tanításnak, kezek hátevésének voltak felül ők ítéletnek, és ezt megcselekesz. Lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosítottak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, és megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak erőit, és elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint akik önmaguknak feszítik meg az Istennek a mafiát. Itt egész másról van szó, úgyhogy most a mai témától nem kéne eltérni, és itt ez a kulcs szó, hogy mi az, hogy elestek. Mit jelent ez? Ez egy nagyon speciális szó itten. Tehát akik tudatos, itt is van, hogy önmaguknak feszítik meg az Isten fiát, akik tudatosan megáltalkodottan megtagadják mindazt, amit addig hittek. Most kérdés, hogy ilyen lehetséges-e vagy nem, de ha lehetséges, akkor itt nem arról van szó, hogy véletlenül hazudott, vagy megint visszaesik valamelyik régi bűnébe, hanem tudatosan megtagadja mindazt, amit addig hitt. Ha azt megtagadta, akkor hogy számíthatna? A továbbiakban például Jézusra.
A hátat fordítja.
Igen, hátat fordítja neki. De ezt a harcot se egyedül vívja már, mert úgy látom, hogy ez a probléma itten. Ha nem tökéletesek leszünk, hát erről nem beszél a Biblia. Tényleg csapatérré válik az ilyen ember életesek. Ezek már más jellegű harcok, és nem egyedül harcolok. Szóval itt ebben énekeltük ebbe a királyok királyába, azt hiszem, hogy ő vívta ki a győzelmet. És én a győztes úrhoz tartozom. A háború eldől, csatározások még vannak. De ezeket nem egyedül kell nekem harcolnom, hanem azzal együtt, akit szeretek, és aki szeret engem. És ezek a engedetlenségek, vétkezések csak arra emlékeztetnek, hogy ilyen lennék én egyedül. De milyen jó, hogy nem egyedül vagyok. Az biztos, hogy menet közben is rászorulunk az ő bűnbocsátó kegyelmére. Nem bűntelen lesz az ember. A szentek nem bűn nélküliek. A szentek a Krisztushoz tartozók. Egy fontos igét még nem olvastam föl, hogyha ilyen csöndben még azt felolvasom. A Filippi levél harmadik részében mondja el Pál az önéletrajzát. Ott a származásától, születésétől, iskoláztatásain keresztül mindent elmond. És annak a végén mondja, hogy nincsen nekem saját igazságom a törvény alapján, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől kapott igazságom a hit alapján. Mert előtte meg volt arról győződve, hogy ő betartotta a törvényt, mint farizeus, és ezért Isten őt igazán nyilvánítja, tehát üdvösséget kapott. És azt mondja, hogy most már látom, hogy nem, mert nem is tartottam be, és még ha be tudnám tartani, akkor sem azért adja Isten az üdvösséget, hanem Jézusért adja nekem, amit a hitemmel fogadok el. Istentől kapott igazságom a hit alapján. Ez egy érdekes mondat a Galata levélben, hogy a törvény vége Krisztus. Aki őt megismeri, az rájön arra, hogy nem a törvény időzít engem. Itt véget ért a törvény jelentősége a számomra, innentől kezdve az ő bátság halálának az elejében bízom. Azért kapom az üdvösséget. Egyébként ebben van egy gyönyörű szójáték az eredeti görög szövegben. Azt mondja, hogy én még nem fogom a győzelmi koszorút, de Krisztus már fog engem, megalkazott. Én még nem alkattam meg, de ő már megalkazott engem, és ez a garanciája, a biztosíték annak, hogy célba jön. Nem azért megyünk életet, de azért igyekszem. Valaki egyszer azt mondja, hogy nem, azt mondta, hogy nem a futásunkért kapjuk Isten ajándékait, de futás közben kapjuk. Én csak fussak és törekedjük, ezt ő majd adja. Na, hát azt javasolnám, hogyha egy kicsi időtök van otthon, a Galata levél harmadik részét érdemesen olvasni, mert az inkább csinál bűnnel elmondja ennek, vagy leírja ennek Pál, ott minden lehetséges kérdésre is válaszol, hogy de így, de úgy, de amúgy. A Galaták kicsit kötekedő hangulatban voltak akkor, és magyarázza nekik, hogy hát hogy kezdtétek el, és hova jutottatok, és hogy kéne visszamenni. És akkor ők védekednek, hogy de így, de úgy, elmondja, hogy hogy van ez. Ő is sokat harcol biztos. Na, én javasolnám, hogy szálljunk egy kis időt a közös imádságra. Ezen a mai napon nagyon fontos lenne, hogy imádkozzunk az országért is, a népünk lelki ébredéséért, az ország jövőjéért, elképesztően sok nyomorúságban majdnem 1 millió munkanélküli, 7 gyerekes családapát bocsátottak el, akik egy keresetből jönnek, 9-en, mehet a fenébe, bocsánatot kérek a szóért. És hát ez nagyon súlyos tragédiákat okoz.
És ő milyen területet
egy szakok, hogy az ember maga belső építész. Hát ez mondjuk nem elég keresett szakma, legalábbis ilyen pangás hitelmű. Na, ez csak egy példának most kibukott belőlem, de egyébként is nagyon sok nem valóság van. És könnyörögjünk azért, hogy a húsvét ölme ennek ellenére is megmaradjon a szívünkben, mert gyorsan elfelejtik az emberek az ünnepi eseményeket, nem az ünnepet kell megjegyezni, hanem amire akkor emlékeztünk meg, amire hálát adjuk is.